hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Somodi Evelin. Gasztronómia és utazással kapcsolatos hírekkel folytatódik a hétvégi menetrend. Buza Sándor összeállítását hallják.
Újra húzó ágazattá válik az ellenálló képességét már többféle krízishelyzetben bizonyító turizmus, amelynek nemzetközi forgalma idén már visszatérhet a pandémia előtti szintekre, mondják az elemzők, és adta hírul a napi.hu. Az első negyed évben becsések szerint 235 millió turista fordult meg a világban, amely több mint kétszerese a tavalyi azonos időszakban mért utazószámnak, és már elérte a 2019-es első negyedévi forgalom 80%-át. A turizmus iparág globálisan regenerálódott mostanra, a gyors fellendülés a nyáron is folytatódhat, állapította meg a Turisztikai Világszervezet idei második jelentése. A Turisztikai Világbarométer szerint tavaly összességében több mint 960 millió nemzetközi turista érkezést mértek az egyes országok, elérve a járvány előtti szint 66%-át. A legerősebb teljesítményt a Közel-Kelet mutatta fel, ahol egyedüliként a világban már meghaladták a pandémia előtti beutazó forgalmat, az idei első negyedévben pedig folytatódott ez a trend. Európa eredményei is kiemelkedőek, mely az erős kontinentális keresletnek köszönhetően 90%-os forgalmat ért el 2019-hez képest, míg Afrika 88, Amerika pedig 85%-ot produkált. Feltörekvőben van Ázsia és a Csendes-óceáni térség, ahol idén már gyorsult a forgalomnövekedés, különösen amiatt, hogy megnyílt a legtöbb úti cél, például Kína is. Az ágazat regenerálódása a bevételeken is meglátszódott, amely 2022-ben globálisan ismét elérte az 1 millió amerikai dollárt, ez reál értéken 50%-os növekedést jelent a megelőző évhez képest. A legtöbbet az európai utazók költöttek tavaly, összesen közel 550 milliárd idegenforgalmi bevételt eredményeztek az öreg kontinens turistái, ami a világjárvány előtti szint 87%-a. Afrika a járvány előtti bevételeinek 75%-át szerezte vissza 2022-ben, a Közel-Kelet a 70%-át, míg Amerika 68%-ot ért el. Előrejelzésükben a szakértők azzal számolnak, hogy az északi féltekén a május-augusztusi csúcsszezonban erős forgalom várható, vagyis az időszak teljesítménye jobb lesz, mint tavaly. Ezzel együtt kiemelik, továbbra is a gazdasági helyzet a fő tényező, amely nehezíti a nemzetközi turizmus tényleges fellendülését, a magas infláció és az emelkedő olajárak pedig dráguló szállítási és szállásköltségeket eredményeznek. A turisták ezért egyre inkább figyelembe veszik az ár-értékarányt és az otthonukhoz közelebb eső úti célokat választják. Ugyancsak lefelé mutató kockázatokat jelentenek az Ukrajna elleni orosz agresszióból és más erősödő geopolitikai feszültségekből adódó bizonytalanságok, mutat rá a Turisztikai Világbarométer. A sógoroktól közben pedig arról kaptunk hírt, hogy nehezen áll talpra a turizmus Ausztriában, ahol a munkaerőhiány uniós viszonylatban a leginkább sújtja a gazdaságot, főként a szolgáltatókat. A magyarországi szállás és vendéglátóhelyek korábban legnagyobb riválisának számító osztrák utazási piacon a koronavírus világjárvány óta akut probléma a betöltetlen álláshelyek számának sokasodása. Ausztria gazdasága továbbra is küzd a munkaerőhiánnyal, amelynek egyik legproblémásabb területe a turisztikai ágazat. Míg a Covid-járvány alatt a munkanélküliek száma meghaladta a II. Világháború óta rekordnak számító 500 000-t, addig mára 113 ezer nyitott állás lehetőséget tart számon az osztrák munkaügyi hivatal, derült ki a Der Standard friss körképéből. Különösen a szolgáltató szektorban, illetve az egészségügyben érzékelhető a munkaerőhiány, de a legkritikusabb területek a turizmus és a vendéglátás, ahonnan leginkább hiányoznak a szakemberek. A szálláshely szolgáltatás, a vendéglátás területén a nagy fluktuáció a nem megfelelő munkakörülményekre és az extra leterheltségre vezethető vissza. A szabadidő gazdaság területen jelenleg közel 11 ezer betöltetlen álláshely várja a munkavállalókat, ez 41%-kal magasabb arány, mint a pandémia előtti hasonló időszakban volt. Az osztrák kormány április eleje óta biztosítja a turisztikai vállalkozások számára az új típusú állami támogatásokat, amelynek igénylése és folyósítása az Osztrák Turizmus Bankon keresztül történik. A megújult konstrukciót a Masterplan T elnevezési turizmusfejlesztési stratégia, illetve a 2020-24 között aktuális kormányprogram alapján dolgozták ki. A kedvezményes hitel lehetőséggel kombinált támogatások fókuszában a fenntarthatósági, klímavédelmi célok elérése, illetve a munkavállalók életminősége, a vállalkozások tőkeellátottságát javító intézkedések állnak. A munkaerőhiány enyhítése céljából a nyugati szomszédos országban eddig 3000 ukrajnai menekültet integráltak a turisztikai munkaerőpiacra, bár beszédes arány, hogy az év elejé sajtóhírek szerint közel 100 000 ukrajnai menekült tartózkodik Ausztriában, akik közül foglalkoztatottként eddig összesen nagyjából 8000-en helyezkedtek el. Az ukrán menekültek többsége Bécsben él, 26000-en rendelkeznek már hivatalos lakcímmel, így az osztrák főváros lakossága várhatóan még ebben az évben eléri a 2 milliót. Arról a turizmus.com számolt be, hogy selfie gátló kerítést állítottak Hallstattban a tó partjára. A selfiket ellehetetlenítő paravánnal próbál küzdeni az ausztriai Hallstatt vezetése az idilli városkát előzönlő turisták ellen. A múlt héten próbaképpen felállítottak egy magas fakerítést, amely részben elzárja a kilátást az alpesi tájra, írja a Telex. Az Im Römisen nevű város részben, ahonnan mesés panoráma nyílik a tóra és a partján épült festői szépségű településre, számos turista tolong mobiltelefonokkal és fényképezőgépekkel, a hangoskodás viszont zavarja a helybeliek nyugalmát. A városvezetés elképzelése szerint a végleges paraván hosszabb lenne, de minden második léc hiányozna belőle, így megmaradna a kilátás, a szelfizők azonban nem tudnának jó felvételeket készíteni. Ugyanakkor sajtóhírek szerint hosszú távon kevés az esélye annak, hogy a paraván a helyén marad, mivel Hallstatt lakóinak zöme nem támogatja a panoráma kitakarását. Szinte szó szerint az eltűnés ellen küzdenek a Maldív-szigetek lakosai. A globális felmelegedés egyik következménye, hogy a tengerek és az óceánok szintje folyamatosan emelkedik. Ez pedig egy olyan ország számára, mint a Maldív-szigetek, amelynek legmagasabb pontja mindössze 2,3 méterrel van a tengerszint fölött, igencsak tragikus jelenség, ugyanis így az ország mintegy 1200 szigetét ellepheti az Indiai óceán. Persze a szakemberek és a kormány mindezt nem nézik karbatett kézzel, megpróbálnak mindent megtenni, hogy a tragédia ne következzen be. Ilyen például a partmenti védelem kiépítése a szigetek körül. Közben pedig korszerű technológiával vizsgálják, hogy a klímaváltozás hogyan hat a korallzátonyaikra. Az ország luxus szállodái is igyekeznek mindent megtenni a környezetvédelemért. Az egyik legnagyobb szállodalánc például külön programot dolgozott ki annak érdekében, hogy minél fenntarthatóbb legyen a működésük. Például, hogy az élelmiszer alapanyagokat, amit csak lehet, nem külföldről, hanem a helyi termelőktől szerzik be, de nincs egyetlen műanyag palackjuk sem, üvegben szervírozzák a vizet. De szerveznek turista utakat a szomszédos szigetekre is, amelyeken a helyi lakosok életét tekinthetik meg, és láthatják az ültetvényeket, ahonnan a helyi élelmiszer alapanyagok származnak, sőt, akár a helyi szelektív hulladékgyűjtő telephelyeket is meglátogathatják. Utóbbiak egyébként arról híresek, hogy az itt gyűjtött műanyagot az Adidas használja fel az általa gyártott cipőkhöz és a mezekhez. Új kategóriával ismerkednek a turisztikai szakemberek és a légitársaságok, ez a Leisure Traveler, a szabadidős és az üzleti utazó keveréke, amely eddig hiányzott a palettáról. Most viszont erőteljesen növekszik, és nem csak az Egyesült Államokban. A tipikus bleasure utazó kedre vagy szerdára vesz repjegyet, szívesen ad ki pénzt extra szolgáltatásokra, sokszor családtagjai is vele tartanak és nem bánja, hanem a legolcsóbb jegyet kínálják neki. A szakszó a business és a leisure üzlet és szabadidő kombinálásából alakult, tükrözve az elmúlt hónapok, évek fejleményeit. A McKinsey tanácsadó cég friss tanulmánya jelentős változásra hívja fel a figyelmet az utazási szektoron belül, és ez ennek egy fontos eleme, az új rétegnek a megjelenése és számuk növekedése. A COVID-járvány ideje alatt alaposan megerősödött a home office jelentősége, és bár a fertőzés mára szinte eltűnt az Egyesült Államokból, a régi munkarend viszont nem állt vissza. Az otthoni munkavégzés és a rugalmas munkaidő alaposan átalakította az utazási szokásokat is. Csökkent a hétvégi kiruccanások jelentősége, és váratlanul felértékelődtek a korábban lenézett keddi, szerdai indulások. Mivel ezeken a napokon az alacsony forgalom miatt olcsóbban lehet jegyet venni, erre szó szerint rárepültek a bleszer utazók. Egyre többen és gyakrabban váltanak jegyet ezekre a napokra, hogy a tengerparton vagy a hegyekben töltsék idejüket laptopjukon dolgozva. Az új jelenség jelentőségét erősíti, hogy az üzleti utazások szintje az Egyesült Államokban még közel sem érte el a COVID előtti szintet. Míg a 2019-es rekord évben a business osztályokra jegyet váltó utasok teljes számaránya az összes utas mindössze 12%-a volt, viszont ők jelentették az amerikai légicégek profitjának a felét. A legfrissebb statisztikák szerint ugyanakkor a business traveler szektor visszaépülése csak 75-80%-os volt az év harmadik negyedévben, a 100%-os szintre pedig legkorábban a jövő év tavaszán lesz lehetőség. A kedszerdei jegyek forgalma ugyanakkor több mint 10%-kal nőtt. Ezt az utazási formát blending tripnek is nevezik, ugyanis a szerencsés, rugalmas munkaidőben dolgozó gyakran elkísérik családtagjaik. A munkavállaló napközben laptopján dolgozik, míg szerettei élvezik a tengerpart vagy a hegyi levegő áldását. A nagy amerikai légitársaságok, a Delta, American vagy a United már elismerték az új utazási szokás jelentőségét, és a menetrendeket, a jegyárakat és a szolgáltatásokat is ennek megfelelően alakítják. Ennek jól látható jele a Premium Economy osztály térhódítása. A turista és a biznisz közötti új osztály jegyeit árban is a kettő közé lövik be a stratégák, és úgy tűnik, ez továbbra is vonzó alternatíva a vegyes utazóknak. A Delta Airlines a közelmúltban be is jelentette, hogy gépein 2024-re az összes férőhely 30%-a ebbe a kategóriába fog majd beletartozni. A repülők átszékezésére már csak azért is szükség van, mert az üzleti utasok egyre kevésbé fizetik meg a business osztály last minute, vagyis magas árait. Ezzel egy időben legalábbis az Amerikai Egyesült Államokban csökkenő tendenciát mutat az egynapos utak aránya. Márpedig a járvány előtt mindennapos rutin volt, hogy a reggel üzleti útra induló már aznap este visszatért a kiindulási pontra. Az új trend a szállodák számára is kihívást jelent, hiszen az igényeknek megfelelően nekik is át kell alakítaniuk árstruktúrájukat, mivel a bleszer utazók többet költenek kultúrára és sportra, bővíteniük kell a szolgáltatások körét is. És akkor egy már nem is utopisztikusnak tűnő hír a laboratóriumból, ugyanis a laboratóriumi hús egyre közelebb kerül a fogyasztók asztalához. Fontos hatósági engedélyhez jutott hozzá az Egyesült Államokban az amerikai Good Meat, amelynek a csirkefalatkája a világ első és eddigi egyetlen emberi fogyasztásra engedélyezett laboratóriumi húskészítménye, ami jelenleg csupán Szingapurban kapható. Felpörgött a nemzetközi verseny, mindenki első akar lenni a legígéretesebb alternatív olcsó hús tömeggyártásában. Idén tavasszal közelebb került a világ ahhoz, hogy a laboratóriumi hús idővel komoly tényezővé váljon a világ húspiacán. Az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatósága emberi fogyasztásra alkalmasnak és biztonságosnak minősítette a Good Meat amerikai startup vállalat laboratóriumában létrehozott csirkehúsát. Ez ugyanakkor még nem elegendő ahhoz, hogy az amerikai fogyasztók asztalára kerüljön a környezeti szempontból előnyösebbnek tartott laboratóriumi csirke. A két lépcsős eljárásban az amerikai mezőgazdasági minisztérium engedélye is szükséges. Rövid időn belül ez már a második ilyen szakvélemény, amelyik az amerikai hatóságoktól jön, noha 2013 és 22 között egyszer sem kapott engedélyt a laboratóriumi készítmény. Ez arra utal, az alternatív fehérje források közül a tenyésztett hús kerülhet ki győztesen, ám az ide vezető út lassabb és rögösebb, mint ahogy azt Bill Gates és más vagyonos befektetők korábban elképzelték. Szingapúr a világon elsőként és eddig utolsóként 2020. decemberében bejegyezte a vállalat csirkefalatkáját, mint új élelmiszert. A helyi hatóságok vizsgálatai igazolták, hogy a laboratóriumban tenyésztett csirke emberi fogyasztása biztonságos. A Good Meat csirkefalatkája a lehetőség ellenére Szingapúrban is csak néhány étterem kínálatában szerepel, mint luxus fine dining különlegesség. Elsőként 2013-ban mutatták be a laboratóriumi körülmények között létrehozott húst, amely valóban állati sejtekből áll, ugyanakkor előállításához egyetlen haszonállatot sem kell levágni. Az állati termékek 10 000 éves előállítási gyakorlatát felrúgó marhahús pogácsa költsége több 100 000 dollár volt, miközben a hagyományos állati hamburgerhús mindössze pár dollárból előállítható. Bár a laboratóriumi húsgyártás technológiája már egy évtizede ismert, az emberek túlnyomó többsége azonban hallani sem akar erről az innovációról. Kivételt jelentenek a fiatalabb generációk, akik a klímaváltozás megfékezése és a fenntarthatóság iránti erős elkötelezettségük miatt érdeklődnek az újdonság iránt. Előállításához nem kell megölni egyetlen haszonállatot sem, így az állattartás káros anyag kibocsátása is megszüntethető. Elsőként a Bill Gates érdekeltségébe tartozó Upside Foods kapta meg a hatósági engedélyt tavaly év végén. A legfrissebb március végi döntés tehát nem húzta sokáig az időt, ebből pedig arra lehet következtetni, hogy rövidesen elhárul az akadálya, hogy laboratóriumi hús legyen az Egyesült Államok új iparága. Az egyébként is költséges laboratóriumi húsgyártás nagy energiaigénye miatt nem lett olcsóbb, sőt, drágább lett az előállítás. Ennek ellenére 2021-es rekordév után 2022-ben is 30 újonnan induló vállalkozás fektetett be világszerte a laboratóriumi hús piacába. A sejtszaporítás után még komoly utómunkálatokra van szükség, hogy a laboratóriumi hús úgy nézzen ki, mint a hagyományos. A folyamatosan fejlesztő szereplők legmodernebb berendezései sem képesek ugyanolyan körülményeket teremteni a sejtek osztódásához, mint amilyen az élő állat testében jellemző. Ezért a húsnövesztés rendkívül lassú folyamat, 3-4 hét is lehet a teljes gyártás. Amíg ez az idő nem rövidül, addig költséghatékonyan nem lehet tömegtermékként előállítani a laborhúst. Noha a laboratóriumban bizonyítottan egészséges, jó minőségű állati termék állítható elő, az íze nem azonos a hagyományos húsokéval. Ráadásul a laboratóriumi utómunkának köszönhető, hogy egy csirkehús külsőre is ugyanúgy nézzen ki, mint az eredeti. Erre a szintén gyerekcipőben járó 3D ételnyomtatás lehet a megoldás. A fogyasztók viszont ebből nem kérnek. A tudományos kutatások ugyanakkor az elmúlt időszakban egyre inkább arra a következtetésre jutnak, hogy az emberi szervezet számára létfontosságú állati fehérje nem helyettesíthető növényi fehérjeforrásokkal, ráadásul a régóta műhúst fogyasztók allergiás reakciói és emésztőrendszeri megbetegedései a fogyasztókat is eltántorítják. A laboratóriumi hús ugyanakkor alig ha oldja meg az éhezést is, a fejlett országokban élők jóval kevesebben vannak, mint a fejlődő régiókban, ráadásul amíg előbbiekben a lakosság előregedése jellemző, addig a szegényebb térségekben a népesség robbanás megy végbe. Na és akkor nézzük, hogyan készül a laboratóriumi csirkefalat. A Szingapur néhány éttermében fogyasztható Good Meat csirkefalat ára elég borsos, 100 g 5 000 forintnak megfelelő szingapúri dollár. A hús egyelőre az Amerikai Egyesült Államokban készül. A folyamat kezdetén a legjobb tulajdonságokkal rendelkező baromfigból korábban vett és lefagyasztott sejteket először nagy, több 1000 literes üstökbe teszik. A sejtek osztódásához, szaporodásához létrehozzák a gazda állat szervezetében jellemző körülményeket. Kulcsfontosságú a táptalaj összetétele, amely egyrészt vitaminokat, aminosavakat és szintetikus vegyületeket tartalmaz, másrészt hormonokat és embriókból kinyert szerves anyagokat is hozzáadnak. Ha a közeg megfelelő, akkor a megfelelő petri csészét kitöltő alaphús 3-4 hét alatt elkészül. Ezt követően a készítményt több héten keresztül érlelik, majd szintén a laboratóriumi eljárásokkal, zsírszövetek és más anyagok felhasználásával kialakítják a textúráját, vagyis jelentős utómunkálatokkal elérik, hogy a laboratóriumi csirkehús valóban úgy nézzen ki, mint az eredeti. A Good Meat jelenleg a tápközeg továbbfejlesztésén dolgozik, mivel ez a folyamat legdrágább és a legtöbb ellenérzés kiváltó összetevője. Céljuk, hogy természetes közegben nőhessen nagyra a húspogácsa, és azt minél gyorsabban tegye.
Ezek voltak a heti fejlemények a turizmus és vendéglátás, azaz Menni Enni című műsorunk jóvoltából. Ne menjenek messzire, a hírek után folytatódik a műsor.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.